If you have your Bibles tonight, open up to Psalm 139.
Ha hoztatok Bibliát, akkor nyissátok ki a 139. Zsoltárnál.
And let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we thank you for this evening.
Atyám, köszönjük a mai estét.
We thank you for your providential care for us.
Köszönjük, hogy te gondoskodsz rólunk.
Pray that you would just draw us closer to you as we see you in your word tonight.
Kérünk, hogy vonj bennünket közelebb magadhoz, ahogy meglátunk téged az igédben.
Lord, help us understand how much you care for us on a personal level.
Segíts nekünk megérteni, hogy neked tényleg gondod van ránk.
We thank you, Lord, that your love for us is a personal love.
Köszönjük, hogy te a te szereteted irántunk egy személyes szeretet.
We thank you for the depth of your love. Help us know that depth even more deeply tonight.
És köszönjük, hogy te annyira szerettél, hogy meg is haltál értünk. Add, hogy még jobban megismerjük ezt a szeretetet ma este.
In Jesus' name.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Psalm 139 is one of my more favorite psalms.
A 139. Zsoltár az egyik kedvenc Zsoltárom.
It's probably one of the more comforting psalms.
Egy vigaszt nyújtó Zsoltár is.
But sometimes it's also one of the more troubling psalms for me.
De azért van, amikor felkavaró Zsoltárnak is minősül számomra.
Pastor Greg is fond of saying that half of the scriptures, you know, are comforting to him.
Ugye Greg pásztor is sokszor emlegeti azt, hogy az igének a fele vigaszt nyújt számára.
And the other half are troubling.
A másik fele meg inkább felkavarja.
In other words, they challenge us to look at our heart in the light of God's word.
Más szóval az ige arra is buzdít bennünket, hogy megvizsgáljuk a szívünket Isten igéjének tükrében.
And some scriptures are basically comforting and others are just basically troubling.
És hát tényleg igaz ez, hogy vannak olyan igeversek, amelyek vigaszt nyújtanak, mások meg alapjában véve felkavarnak bennünket.
But I think this psalm has been both to me at different times in my life.
De én azt hiszem, hogy ez a Zsoltár életem különböző szakaszaiban mindkettő volt már.
In the psalm, David is praising God for his nature.
Ebben a Zsoltárban Dávid dicséri Istent az ő természetéért.
And he describes this nature in three different ways.
És három különböző módon írja le Isten természetét.
And they're the ways that Bible theologians use to describe God's base nature. Basic nature.
És in those ways.
Yeah, in those ways.
Tehát pontosan úgy írja le, ahogy a teológusok is leszokták írni Isten alaptermészetét.
We know that God is omniscient, that he knows all things.
Ugye tudjuk, hogy Isten minden tudó, tehát mindent tud.
The Bible declares that he's omnipresent.
Aztán a Biblia azt is kijelenti, hogy ő mindenütt jelen van.
And the Bible declares that he's omnipotent.
Illetve azt is kijelenti, hogy ő mindenható.
Now, those are nice theological terms.
Ugye ezek nagyszerű teológiai kifejezések.
But as David reflects on these aspects of God's personality, he does so in a personal way.
De ahogy Dávid elgondolkodik, Isten jellemének ezen aspektusain, ő ezt nagyon személyessé teszi.
Oftentimes we can look at the Bible as simply a book of information about God.
Sokszor tekinthetünk úgy a Bibliára, hogy ez egyszerűen csak egy könyv, ami Istenről információkat tartalmaz.
But if we don't personalize it into our heart and meditate on it, I think we miss out a lot on the blessings that are contained in God's word.
Ha azonban Isten igéjét nem tesszük magunkévá, hogyha ez nem válik a részünké, hogyha nem elmélkedünk el rajta, akkor szerintem nagyon sok minden kimarad az életünkből.
So Psalm 139 is essentially a prayer of David to God, and we're listening in.
Szóval alapvetően a 139. Zsoltár Dávid imádsága, ami Istenhez szól, és mi is egy picit belehallgathatunk.
So in verses 1-6, David is praising God for his omniscience.
Az első verstől a hatos versig Dávid azért dicséri Istent, mert Isten mindent tud.
O Lord, you've searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it all together. You have hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it.
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni.
Now, for the person who doesn't know the Lord, these verses could be very troubling.
Ugye azok számára, akik nem ismerik az Urat, felkavaróak ezek az igeversek.
It basically means that God knows everything about everyone all the time.
Mert ez alapvetően azt jelenti, hogy Isten mindent tud mindenkiről mindig.
Now, for those people who don't know the Lord, they imagine in their minds that God, if he did exist, doesn't know anything about them.
És ugye azok az emberek, akik nem ismerik az Urat, hajlamosak azt képzelni Istenről, hogyha létezik is, semmit sem tud róluk.
But he does.
Pedig ez nem így van.
And this knowledge can be very troubling before you know the Lord.
És ugye ez a felismerés, mielőtt az ember megismeri az Urat, igen csak felkavaró lehet.
And you can try and block the idea of God out of your thinking, out of your life.
És ilyenkor az ember teljesen próbálja blokkolni Istent, és nem is akar rá gondolni.
But the Bible clearly tells us that in the second coming there will be a judgment and God will actually ask for books to be opened.
A Biblia azonban kijelenti, hogy igenis lesz egy második eljövetel, és lesz egy ítélet, és könyvek nyitatnak majd meg.
And in those books will be written all the works of everyone that's ever lived.
És azokban a könyvekben majd szerepelnek mindazoknak a cselekedetei, az összes cselekedete, akik valaha is éltek a Földön.
But to a believer, these verses can be extremely comforting.
A hívő számára azonban ezek az igeversek nagyon is vigaszt nyújtanak.
Because David says, O Lord, you have searched me and known me.
Azt mondja ugyanis Dávid, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.
He focuses on the fact that God knows him personally and is involved in a relationship with him.
Dávid kihangsúlyozza azt, hogy Isten személyesen ismeri őt, és hogy egy kapcsolatban van vele.
Throughout this psalm, we see the words you and me and I used over and over again.
Mindvégig ismétlődnek ezek a szavak a Zsoltárokban, hogy engem, meg én és te.
Hundreds of years ago, there was a school of religious thinking that said that God really isn't concerned with the affairs of men.
Több száz évvel ezelőtt volt egy olyan vallási elképzelés, hogy Isten igazából nem avatkozik bele az emberek dolgaiba.
These people believed that yes, God created things, but it was sort of like winding up, you know, a clock, the whole universe like a clock, and now he's off doing something else, and this is busily ticking away on its own.
Ennek az elméletnek a képviselői úgy gondolták, hogy Isten nem avatkozik bele a világ dolgaiba, mint hogyha csak felhúzta volna az univerzumot, mint egy fakukkosórát, és utána szépen kisétált a képből, és hagyja, hogy ketyegjen.
But that's not what the Bible declares to us. It says that God has searched me, and he knows me.
A Biblia azonban nem ezt tanítja, hanem azt mondja, hogy Isten megvizsgált engem és ismer engem.
Now, as a believer, we know that God loves us.
Ugye hívőként tudjuk, hogy Isten szeret bennünket.
But I want you to consider the fact that the person who knows you the best loves you the most.
De szeretném, hogyha most elgondolkodnál a következőn. Az a valaki, aki a legjobban ismer téged, ő szeret a legjobban.
Now, we have to be honest with ourselves. Is that what we would really expect to be true?
Ugye azért legyünk őszinténk magunkhoz, ezt várnánk.
I mean, we all put on our best appearance to other people.
Ugye mi mindig a legjobb oldalunkat igyekszünk a másiknak mutatni.
That's why some of our largest conflicts are with the people that we live with.
Ezért is származnak a legnagyobb konfliktusaink azon emberekkel kapcsolatban, akikkel együtt élünk.
Because they know us better than anyone else.
Mert ők mindenkinél jobban ismernek
bennünket. We're at church. Oh, praise the Lord, brother. How's it going? You know, it's great. You know.
De eljövünk gyülekezetbe. Oh, hát dicsőség az Úrnak. Hogy vagy testvérem? Oh, hát halleluja.
And we go home and we can't pull that kind of routine with our roommates or with our family members, you know.
És aztán hazamegyünk, és ugyanezt már nem sikerül előadnunk a családtagjaink előtt, illetve azok előtt, akikkel együtt élünk.
Well, you know, you could do your share of the chores around the house. Oh, praise the Lord, brother, you know. It doesn't work.
Igen, kiveszed esetleg a részed a házi munkából, de igen, dicsőség az Úrnak, testvérem, de nem működik a dolog.
And God knows stuff about us that even we don't know.
És Isten még olyan dolgokat is tud rólunk, amit még mi sem tudunk.
In Jeremiah he said, you know, the heart of man is so desperately wicked we can't even know it.
A Jeremiás könyvében azt mondja Isten, hogy annyira hihetetlenül gonosz az ember szíve, hogy mi ezt fel sem tudjuk fogni.
I used to think that God had shown me how much of a sinner I was before I got saved. I used to think that God had showed me what a sinner I was before I got saved.
Én azt gondoltam, hogy még mielőtt megtértem, Isten megmutatta nekem, hogy mennyire bűnös vagyok.
But I think that now, as I look back, I think God shows us just enough of our sin for us to get saved.
Most azonban, ahogy visszanézek, én már másképp gondolom, úgy gondolom, hogy Isten épp eleget mutat a bűnösségünkből, még mielőtt megtérünk, ahhoz, hogy megtérjünk.
I think if he showed us all of our sin, we'd quit.
Én azt hiszem, hogyha akkor az összes bűnünkre rámutatna, ott befejeznénk a dolgot.
How many times have you reacted in a certain situation not in a proper way and you're like, I never thought I could do or say something like that?
Ugye hányszor volt, hogy az ember helytelenül reagált, hogy viselkedett egy adott helyzetben, és utána ő sem ért, hogy nem is gondoltam volna, hogy így is tudok reagálni, meg hogy ezt is tudom mondani.
Well, God's not surprised. He knew that all along.
Hát igen, Istent azonban ez nem lepi meg, ő ezt mindvégig tudta.
So the person that knows us best loves us the most.
Szóval az a valaki, aki a legjobban ismer bennünket, ő szeret bennünket a legjobban.
Jesus said, greater love has no man than this, that a man laid down his life for his friends.
Jézus azt mondta, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor egy ember az életét adja barátaiért.
So it's greatly comforting to me to know that God knows all about me and loves me anyway.
Nekem nagy vigaszt nyújt az, hogy Isten mindent tud velem kapcsolatban, és mégis szeret.
In verse 2 he says, you know my sitting down and my rising up, you understand my thought afar off.
Második versben ezt mondja, tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.
Now, as a parent, any of you have little kids, you know when your child goes to sleep and you know when he gets up in the morning. It's part of your care for that child.
Ugye, akinek vannak gyermekei, az a szülőként pontosan tudja, hogy az a gyermek esténként mikor fekszik le, és hogy reggel mikor kell. Ez is része annak, hogy szülőként gondoskodunk róluk.
So I kind of pictured God the Father, you know, as we're his children, sort of tucking us in at night and can't wait to wake us up in the morning, you know?
Úgyhogy én is valahogy így képzelem, hogy Isten, mint a mennyei atyánk, bebújtad bennünket az ágyba este, és alig várja, hogy fölkeljük reggel.
Because he longs to fellowship with us.
Azért, mert szeretne közösségben lenni velünk.
But this phrase, you understand my thought afar off, is interesting in the Hebrew.
De ha a héber eredetiben megnézzük ezt a mondatot, hogy messziről is észreveszed szándékomat, ez érdekes.
It literally means you understand my thoughts in their origins, or almost it can mean also you understand my thoughts before I think them.
Mert ez szó szerint azt jelenti, hogy te tisztában vagy az én gondolataim eredetével. Lényegében azt is jelentheti, hogy te már akkor ismered a gondolataimat, még mielőtt azok megfogalmazódnak bennem.
Now that's pretty tough to imagine that God actually knows what we're going to think before we even think it.
Ugye, azért ez egy komoly dolog ezt így elképzelni, hogy Isten már akkor ismeri a gondolatainkat, mielőtt mi még azokat ki sem gondoltuk.
But one of the logical results of that true fact is that God can never be surprised.
De ez egy tény, és ennek a ténynek az egyik logikus folyamánya az, hogy Istent sosem lethetjük meg.
For example, part of my testimony involves God knowing exactly when I get tired of watching a certain movie.
Például ehhez az is hozzátartozik, hogy Isten pontosan tudja, hogy nekem mikor lesz elegem egy adott filmből, amit nézek.
I was on a Navy ship off the coast of the Philippines.
És ez is egyébként a bizonyságtételem része. Én épp egy haditengerészeti hajón voltam a Fülöp-szigetek közelében.
And I'm one of these people that if it's a really bad movie, especially if I haven't paid any money for it, I'll just get up and leave.
És arra gondoltam, hogy épp egy filmet néztünk, és arra gondoltam, hogy ez egy szörnyű film. Milyen a fölállnék és elmennék.
And the Navy, you know, to entertain us while we're out in the middle of nowhere, would show these movies that really aren't great entertainment.
Ugye mi kint voltunk a semmi kellős közepén, és hát mindenféle filmeket vetítettek nekünk, csak azért, hogy egy kicsit elszórakoztassanak bennünket ott a haditengerészetnél.
Today, if a movie isn't that great, it goes straight from the filmmakers. Straight to video. It doesn't even go to the theater.
Ugye ma, hogyha nem túl jó egy film, amit összehoznak, akkor az el sem jut a mozikba, hanem azonnal videókazettán jelenik meg.
Well, back in those days, if it was a really lousy movie, it went straight from the film studios to the U.S. Navy.
Abban az időben azonban ez úgy ment, hogy a filmstúdióból nem videón jelentették meg, hanem azonnal tovább passzolták a haditengerészetnek.
You know, stuff like Bambi meets Godzilla or something, you know.
De ilyesmi filmeknek gondoljátok, hogy Bambi és Godzilla találkozása.
You know, and so it was free, but I thought to myself, if this movie stinks tonight, I'm going back to my room and just read a science fiction novel.
Szóval ingyen vetítették ezt a filmet, én arra gondoltam, hogy na jó, megnézzük, hogy milyen, és hogyha szörnyűséges, akkor én csak fölállok és visszamegyek a szobámba, és inkább olvasok egy fantasztikus regényt.
About 10 minutes into the movie, I said, that's it, I'm going for the novel, and I got up and I walked out of the room.
Szóval ezt gondoltam, tényleg rossz, úgyhogy akkor föl is keltem, és elindultam, hogy elkezdjek egy ilyen tudományos fantasztikus regényt olvasni.
As I walked out into the hallway, I just happened to literally almost bump into another sailor who was on his way to a Bible study.
És ahogy kiléptem a folyosóra, szó szerint szinte beleütköztem egy másik tengerészbe, aki éppen egy bibliaórára igyekezett.
If I'd left 5 or 10 seconds earlier or 5 or 10 seconds later, I wouldn't have bumped into him.
Hogyha 5-10 másodperccel korábban, vagy később hagyom el a termet, akkor már nem ütközök bele.
He invited me to a Bible study.
És ő akkor meghívott engem erre a bibliaórára.
I said yes.
Én meg igent mondtam.
A month later I was saved.
Egy hónappal később meg megtértem.
How did God know when I would like quit on that movie, you know.
Honnan tudta Isten, hogy melyik pillanatban lesz nekem elegem abból a filmből?
It's easy. He knows our thoughts before we think them.
Ugye egyszerű a válasz. Ő már azelőtt ismeri a gondolatainkat, hogy bennünk ezt.
And he knows us better than we know ourselves.
És jobban ismer bennünket, mint amennyire mi ismerjük magunkat.
Sunday morning, God knew that I was going to go to Kishkin Maisha in the afternoon to teach a Bible study.
Vasárnap azt is tudta Isten, hogy én délután Kishkin Maisára kell, hogy menjek, ott egy bibliaórát tartottam.
And my translator and I had been planning on going by train.
És a tolmácsommal úgy terveztük, hogy vonattal megyünk.
And the day before on Saturday we decided, oh, we'll just go by car. It's more convenient.
De aztán az előző nap szombaton elhatároztuk, hogy mégis inkább autóval megyünk, ez kényelmesebb.
I wasn't planning on being here for all of second service, and so we could have made the train.
Nem is terveztem, hogy itt leszek a második alkalmon végig. Mert ugye úgy terveztük, hogy vonattal megyünk.
But the Lord knew I was going to be teaching second service even though I didn't know.
De az Úr tudta már akkor, hogy én tartom a második alkalmat, amikor én még nem tudtam.
And so we'd already had the arrangements made to go by car.
Úgyhogy mindent el is intéztünk, hogy akkor autóval megyünk.
And so again, God was not surprised at what happened on Sunday morning.
Úgyhogy megint csak Isten nem lepte meg az, ami vasárnap délelőtt történt.
Everyone was surprised, including Greg.
Igen, mindenki meglepődött, Greget is beleértve.
But God wasn't.
De Isten nem lepődött meg.
And so again, there's God's providential care for us every day, and sometimes it manifests itself more obviously like it did on Sunday.
És ugye megint csak azt látjuk, hogy napról napra Isten gondoskodik rólunk. Ott van az ő gondviselése az életünkben is. Van, amikor ez nyilvánvaló, mint mondjuk vasárnap.
But when the affairs of life surprise us, we need to be reminded of the fact that God wasn't surprised.
De a lényeg, hogy amikor az élet történései meglepnek bennünket, akkor emlékezünk el arra, hogy Isten ezt nem lepi meg.
In verse 3 and 4, it says, he goes on and says, you comprehend my path and my lying down and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether.
3-4. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram.
Now, when it says that God's aware of my words, that troubles me.
Amikor azt olvassuk, hogy Isten a szavainkat is ismeri, még ugye a nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, hát ez zavar engem.
Maybe if you're a quiet, shy person that doesn't say too much, maybe these verses don't trouble you.
Lehet, hogy te egy csendes, visszahúzódó valaki vagy, aki egyébként sem beszél sokat, és akkor téged nem kavarnak fel ezek az igeversek.
But if you talk a lot like I do, it can be troubling.
De hogyha sokat beszélsz, mint jó magam, akkor ez felkavaró lehet.
When I read that, I want to pray what David prayed in Psalm 141, verse 3, where he says, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips.
És amikor ezt olvasom, akkor én is arra érzek indítatást, hogy úgy imádkozzam, ahogy Dávid tette a 141. Zsoltár 3-as versében. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását.
James, in James chapter 3, he tells us, you know, brethren, you know, one minute our mouth is praising God, and the next minute it's cursing our brethren, and you know, this isn't right.
Jakab 3 is arra figyelmeztet bennünket, hogy egyik percben még a szánkkal dicsérjük Istent, a másik percben meg már átkozzuk egy testvérünket az Úrban. És
but God's word is never intended to condemn us. It convicts us and it brings us to the place where we do say, Lord, watch over my mouth, please.
De Isten igéje sosem arra szolgál, hogy kárhoztasson bennünket, hanem egyszerűen arra, hogy rámutasson egy adott területre, és eljutasson bennünket Istenhez, hogy így imádkozzunk például, hogy Uram, kérlek, tégy zárat a számra.
He goes on in verse 5 and 6 and says, you've hedged me behind and before and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain unto it.
Aztán az 5-ös, 6-os versben így folytatja. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni.
Basically, when we look back, we see God's hand upon our life.
Lényegében, ahogy visszanézünk az életünkben, látjuk, ahogy Isten keze ott van.
Even though at the time we might not have.
Még akkor is ott volt Isten keze az életünkön, amikor mi ezzel nem voltunk tisztában.
If I look ahead, I see his plans for my life, and he promises me that they're good plans.
Hogyha előre nézek a jövőbe, akkor látom Isten terveit az életemre. Ő ugye megígéri, hogy ezek jó tervek.
Sometimes as a Christian we're like, I just don't know what God's plan for me is for the next few years or whatever.
Aztán van, amikor keresztényként úgy érezzük, hogy fú, én nem tudom, hogy Istennek mi a terve az elkövetkező pár évben az életemre.
But if we start from the point of reference point of God's plans for me are to take me to heaven and be with him forever.
De hogyha az alapvető kiindulási pontunk, hogy Isten terve az, hogy eljutasson bennünket a mennybe, hogy utána örökkön örökké vele lehessünk.
It tends to put our life into perspective.
Akkor ez a megfelelő perspektívába helyezi az életünket.
And I'm surrounded by God in my past, my present and my future.
És Isten körülvesz engem. Ott van a múltamban, ott van a jelenemben és a jövőmben is.
But David is kind of like pondering on this, and he's like, this is just too amazing. I can't get my my hands around it to think about and grasp this concept.
Dávid lényegében elgondolkodik ezen, és csak azt mondja, hogy ez már túl csodálatos, ez már túl nagy dolog, én ezt nem is tudom megérteni.
In the next section, he starts praising God for his omnipresence.
Aztán a következő részben ő azért dicséri Istent, mert mindenütt jelen van.
Verse 7, he says, where can I go from your spirit, or where can I flee from your presence?
Hetes vers, hova menjek lelked elől, orszád elől, hova fussak?
Now, the Bible declares that God is omnipresent, that he's everywhere.
A Biblia ugye kijelenti, hogy Isten mindenütt jelen való, tehát mindenütt jelen van.
God says, I fill heaven and earth.
Isten azt mondja, hogy én betöltöm a mennyet és a földet.
Now, that doesn't mean that he's one with the creation, as the pantheists teach.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy ő oly módon egy a teremtéssel, mint amit a panteisták vallanak.
God's not simply a part of nature, of a creation.
Hát Isten nem egyszerűen csak a természetnek, meg a teremtésének a része.
It's clear that he created all visible and invisible things.
De egyértelmű, hogy minden látható és láthatatlan dolgot ő teremtett.
But because he's infinite, by definition, an infinite being is everywhere.
Mivel azonban természeténél fogva ő végtelen, ezért mindenütt jelen van.
You and I are limited to a finite time and place. He is not limited.
Ugye bennünket behatárolnak a saját dolgaink, tehát mi egy adott időben és egy adott helyen élünk, de ez Istenre nem jellemző.
Now the application of that is there's simply nowhere we can go to get away from him.
Így aztán mi nem mehetünk sehová sem, ahol elrejtőzhetnénk Isten elől.
Again, for a non-believer, that can be troubling.
Megint csak a nem hívő számára ez egy felkavaró gondolat.
It means they can't hide their sin from God.
Ez azt jelenti ugyanis, hogy nem rejthetik el bűnöket Isten elől.
But for the believer, that's greatly comforting.
A hívő számára azonban ez igen csak vigasztaló.
Because sometimes we find ourselves in some really strange situations.
Mert van, amikor igen furcsa helyzetekben találjuk magunkat.
We find ourselves in very dry places in our walk, like we're wandering in a desert.
Például a keresztény életünk során néha egy sivatagban találjuk magunkat.
It doesn't seem like God is anywhere around.
És egyszerűen úgy tűnik, mintha Isten nem lenne ott, sehol a környéken.
It almost seems like God's hiding from us.
Majdnem úgy tűnik, mintha Isten próbálna elrejtőzni előlünk.
But the Bible tells us that's not true.
A Biblia azonban azt mondja, hogy ez nem így van.
The disciples were out on a lake in the middle of the night in a storm.
A tanítványok is kint voltak a tavon, az ég kellős közepén egy viharban.
They were in the boat rowing and they couldn't make any headway against the storm.
Ott ültek a csónakban és csak eszveszettül evesztek, de esélyük nem volt a viharral szemben.
Jesus had sent them on across the lake and he'd gone up on a mountain to pray.
Ja, Jézus korábban azt mondta, hogy jó, akkor most keljetek át a tavon, ő meg elvonult félre magában imádkozni.
They're out there thinking, where's God? You know, where's God when I need him, you know?
A tanítványok meg ott vannak és próbálnak küzdeni az elemekkel és arra gondolnak, hogy hol van Isten? Hol van?
And yet he was praying for them. He was close to them.
Miközben Jézus meg imádkozott értük, és közel volt hozzájuk.
And in the middle of the night, he came down from the mountain and just kind of walked down across the water out to where they were.
És aztán az éjkellős közepén lejött a hegyről, és kisétált a tavon oda, ahol a tanítványok voltak.
Like, oh God, you're finally here. Oh Jesus, you're finally here. No, he was always there.
A tanítványok mondják, hogy ó Jézus, hát végre itt vagy, végre megérkeztél. De hát mindig is velük volt.
And in those dark places in our lives, we have to rest on what God's word says when he says, I will never leave you or forsake you.
És az életünk sötét időszakaiban szintén ebben kell megnyugodnunk, hogy az, abban, amit Isten igéje mond, amit ígér, hogy Isten soha el nem hagy bennünket, soha el nem távozik tőlünk.
But for the believer, it also means that if we wander from the right path in our walks, God knows where we are and he can bring us back to him.
A hívő számára ez azt is jelenti, hogy ha letérünk a helyes útról, akkor Isten eljön utánunk és visszahoz magához bennünket.
In Luke chapter 15, if you've never read the story of the prodigal son, you really need to read it.
Hogyha sosem olvastad még a tékozló fiú történetét a Lukács 15-ben, akkor mindenképpen arra bátorítanálak, hogy valamikor olvasd el.
It's a story we've seen repeated throughout history.
Mert az emberiség történetében újra megismétlődött ez a történet.
Where a young man or woman decides to run away from God as fast and as hard as they can.
Amikor egy fiatal ember vagy egy fiatal lány elhatározza, hogy elfut Isten elől is, olyan gyorsan, amennyire csak
tud. They think they've left Christianity and God behind them for good.
És úgy gondolják ilyenkor, hogy ők most már örökké maguk mögött hagyták Istent is, meg a kereszténységet.
They discover it's not that easy.
De aztán rádöbbennek arra, hogy ez nem is olyan könnyű.
You can't run and hide from God.
Nem futhatsz el Isten elől, nem rejtőzhetsz el Isten elől.
If you didn't care about it, you'd say, yeah, okay, go away, you know, no big deal. If God really didn't care about you, he'd say, yeah, go ahead. You know, mess your life up.
Hogyha Istent ez nem érdekelné, akkor azt mondaná, hogy figyelj, jó rendben, menj és tedd tönkre az életed nyugodtan.
But Jesus says, no, when a sheep goes astray, the shepherd goes after him.
Jézus azonban mást mond, azt mondja, hogy amikor egy bárány letér az útról, akkor a pásztor elmegy utána.
And even though he thought he was away from God, God was still working through circumstances to bring him to the place where he realized, I need to go home to my loving Father.
És bár a tékozló fiú is úgy gondolta, hogy ő nagyon messzire jutott már, Isten a körülményeken keresztül rávezette őt arra, hogy vissza kell térni az édesapjához.
And we see that in the book of Esther, many, many of the Jews, in fact, the majority of them, decided not to go home to Jerusalem when they had an opportunity to.
Eszter könyvében azt látjuk, hogy a zsidók nagy része, akik Perzsiában éltek, úgy döntöttek, hogy amikor arra lehetőség adódott, ők nem térnek vissza Jeruzsálembe.
And yet God worked behind the scenes to protect and preserve His people.
És mégis Isten ott munkálkodott a színfalak mögött, hogy megvédje az ő népét, illetve megtartsa őket.
I mean, Jerusalem was the place where God said, "This is where I'll dwell with my people," and yet He was with them in Persia also.
És ugye Jeruzsálemről azt mondta Isten, hogy én itt lakozom majd az én népemmel, de ott volt Perzsiában is az ő népével.
He goes on in verse 8, he says, If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. If I say, Surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about you, about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you.
7-es verstől, 8-as verstől. Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
Again, David isn't simply reciting theological facts about God, even though they're theologically true.
Dávid itt nem csak ismét bizonyos teológiai állításokat sorakoztat fel egymás mögé, bár ezek tényleg azok, és igaz állítások.
David's meditating on the fact that there's nowhere he can go to where he's going to be outside of God's presence.
Hanem Dávid itt elgondolkodik azon a tényen, hogy ő nem mehet sehová, mert nincs egy olyan hely a Földön, ahol ő már nem lenne Isten jelenlétében.
It's interesting that people before they know the Lord often try at times like to have darkness around them.
Érdekes, hogy az emberek mielőtt megismerik az Urat, gyakran szeretik magukat sötétséggel körülvenni.
All the bars I used to go to party in before I was a Christian, they were always very dimly lit.
Azok a bárok, ahová én jártam bulizni, még mielőtt hívő lettem, nagyon kis sötét helyek voltak.
And it's interesting because Jesus says people don't come to the light because their deeds are evil. They like staying in the dark.
Érdekes módon Jézus is azt mondja, hogy az emberek nem szívesen jönnek ki a világosságra, azért mert gonoszak a tetteik, és ezért inkább jobban szeretnek a sötétségben.
But all these bars had another set of lights that they wouldn't turn on till about 2 a.m. when the bar was closing and they wanted to clean the place.
De ugye ebben a bárban azért volt egy másfajta világítás is, csak ezt a világítást körülbelül hajnali kettőig nem kapcsolták föl, tehát mindaddig nem, amíg már záróra, amíg el nem jött a záróra, és haza nem akarták küldeni az embereket.
And they're really bright lights, because you need a bright light to see all the dirt.
És ugye ez a fajta világítás, ez már egy fényes világítás volt.
And after I became a believer and I was witnessing the people in the downtown areas where these bars were,
és akkor azért kapcsolták fel, amikor már elkezdtek takarítani. Ez kellett ahhoz, hogy lássák, hogy hol lakosz.
Later on, when I was witnessing on the streets to people that were in these kind of bars.
Aztán később, amikor elkezdtem bizonyságot tenni azoknak az embereknek kint az utcákon, akik szintén ezekben a bárokban voltak.
I was thinking, I would just love to go in there about 11 o'clock at night when the place is just packed and just turn on those extra set of lights bright like that, you know.
Akkor arra gondoltam, hogy fú, de bemennék. Úgy bemennék egy ilyen bárba, ami tök sötét és tele van emberekkel, mondjuk éjjel 11-kor, és csak fölkapcsolnám ezeket az erős fényeket.
Because I know what the reaction would have been if I was in that bar.
Mert tudom, hogy mi lenne a reakciójuk.
Turn off those lights! Turn them off, quick!
Azonnal elordítanák magukat, hogy kapcsoljátok le ezeket a lámpákat.
Why? Because their deeds are evil and they won't admit it.
Azért, mert a cselekedetei gonoszak, de ezt nem akarják bevallani.
But if you shine the light, they would become immediately uncomfortable.
Abban a pillanatban, hogy fölkapcsolják az erősebb fényt, ők már kényelmetlenül érzik magukat.
But David's saying, you know what, it doesn't even matter, because they've turned the lights down, but it doesn't keep God from seeing.
De Dávid azt mondja, hogy lényegében ez nem is számít, mert még akkor is, hogyha tompítják a fényeket, Isten ugyanolyan jól látja őket.
One of the most famous prodigals in all of church history was Saint Augustine.
Az egyik legnépszerűbb tékozló fiú az egyház történetében Szent Ágoston volt.
And he ran away from his Christian upbringing and away from God when he was 17 years old.
És a keresztény neveltetésben részesült, és Istennel is járt, de 17 éves korában az egészet a hátra hagyta.
And he stayed on the run from God for 15 years.
És 15 éven keresztül futott Isten elől.
Now during those 15 years, his mother Monica continued to pray and cry out to God for him.
A 15 év alatt azonban az ő édesanyja Monica tovább imádkozott és kiáltott érte Istenhez.
As he would go from city to city, she would follow him and move to that new city so she could pray for him more closely.
Ahogy Ágoston egyik városból a másikba költözött, az édesanyja is ment utána, mindig abba a városba költözött ő is, hogy a közelében lehessen és imádkozhasson érte.
He even fled across the sea from Italy over to Carthage in Libya, in modern-day Libya.
Még átszelte a földközi tengert is Ágoston, hogy még messzebbre jusson. Olaszországból egészen Kartágóba ment, ami a napjaink Libiájában fekszik.
And his one, Monica's one prayer for her son was, Lord, don't let Augustine go to Rome.
És ezt imádkozta. Szüntelenül az ő édesanyja Monica, hogy Isten ne engedd, hogy Ágoston Rómában menjen.
Because Rome was the worst place in terms of sin. If he goes there, God, he'll never come back to you.
Mert Róma aztán igazán a bűn fertője volt, és arra gondolt, hogy ha most Ágoston elmegy Rómába, akkor már nem tud kimászni ebből a gödörből.
And yet, when he went there, that was where he first started tiring of his sin.
És mégis, amikor Ágoston eljutott Rómába, pont ez volt az a hely, ahol először kezdett már belefáradni a bűnbe.
And then when he ended up in Milan, there was the place where he met the Lord.
És aztán, amikor elment Milánóba, végül ott találkozott az Úrral.
He was in agony of spirit, trying to reconcile himself with God, but he didn't know how.
Annyira háborgott az ő lelke, és valahogy próbált volna kibékülni Istennel, de nem tudta, hogyan kell.
And as he was just in agony of spirit, he heard a child in the neighbor's yard singing a song, a children's song.
És ahogy háborgott a lelke, a szomszéd kertjében, udvarán hallotta, hogy egy kisgyerek egy gyerekdalt énekel.
But it was an interesting, unusual song, because all the child was singing was, pick it up and read it. Pick it up and read it.
De ez nem egy szokványos dal volt, ugyanis mindössze ennyit énekelt a gyermek, hogy vedd fel és olvasd, vedd fel és olvasd.
He thought, I haven't heard of a kid singing a song like that before.
Arra gondolt, hogy én aztán még ilyen dalt egy gyermek szájából nem hallottam.
So he looked down at his book of Paul's epistles, and he thought, I think God wants me to just open it up and read the first thing I come to.
Úgyhogy lenézett a könyvre, ami a kezében volt, és ebben Pál levelei voltak, és arra gondolt, hogy jó, akkor szerintem azt kéne csinálnom, azt akar Isten, kinyissam, és meglátom, hogy mi lesz.
And he read Romans 13:13, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh.
És akkor kinyitotta, és a Róma 13:13-at kezdte el, csak úgy találomra olvasni, amiben azt írja Pál, hogy
Lord Jesus Christ, and make
hogy ősd magadra az Úr Jézus Krisztust, és ne adj teret a testies vágyaknak.
Yeah, and that was his salvation verse.
Úgyhogy ezen az igeversen meg is tért.
So, even though he made his bed in hell, God brought him back, and he became a great theologian in the church.
Úgyhogy mindannak ellenére, hogy ő a pokolban vetett ágyat, Isten visszahozta őt, és egy nagyszerű teológussá vált ő az egyházon belül.
Now, many of you here today know someone, son or a daughter or a relative, perhaps, or a friend who once walked with the Lord, but they're away from him right now.
Közöttetek is vannak olyanok, akik ismertek, mondjuk egy fiút, egy leányt, egy családtagot, vagy egy barátot, aki korábban az Úrral jár, de most már nem.
I know those people just came to your mind as I mentioned this.
Én is ismerek ilyen embereket, most, ahogy beszélek róla, eszembe is jutottak.
And they seem so far from God, you think, oh, they'll never come back.
És ők annyira, úgy tűnik, hogy annyira távol vannak Istentől, hogy azt gondoljuk, sosem jutnak már vissza.
Don't despair. Keep praying for them.
Ne keseredjetek el, imádkozzatok tovább értük.
They may be far away from God in their hearts, but God is not far away from them.
Lehet, hogy a szívük távol van Istentől, de Isten nincs távol tőlük.
In the next section of the psalm, we see he starts talking about God's omnipotence.
Aztán a következő részben, a Zsoltárokban Dávid Isten minden hatóságáról kezd beszélni.
For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well.
Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.
In Hebrews it tells us that the God's word is a sword, and it divides our heart, and it shows us and reveals the thoughts and intents of our heart.
A zsidókban azt olvassuk, hogy Isten igéje egy kétélű kard, ami ketté választja a mi szívünket, és rámutat a mi gondolatainkra, meg a mi szívünk szándékaira.
Now one day I'm just, you know, reading my daily Bible reading, which happened to be this psalm.
Ugye volt az egyik nap, hogy ugyanúgy, ahogy szoktam, ugye olvastam egy adott részt aznap a Bibliából, és egészen konkrétan ez a Zsoltár volt aznapra.
And I read the two verses that, you know, we just read.
És elolvastam ezt a két ige verset, amit előbb elolvastunk.
And something totally unexpected happened.
És valami teljesen váratlan történt.
A rage overwhelmed me in my heart.
Hirtelen olyan haragra gerjedtem.
And I threw my Bible across the room.
És a falhoz vágtam a Bibliámat.
Now, if you're shocked at imagining me doing something like that, I was even more shocked.
Na már most, hogyha sokkol benneteket ez az elképzelés, hogy én ilyes valamit tennék, hát akkor tudnatok el, hogy én még jobban sokkolottam.
And as I reflected on what was happening, God showed me what the problem was.
És ahogy elgondolkodtam azon, hogy mi is történt itt, Isten rámutatott, hogy mi.
The problem were the words, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
A gond azzal volt, hogy ezt a 14-es vers, hogy magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Angolban pedig ez úgy hangzik, hogy mert félelmetesen és csodálatosan alkottál engem.
But what was buried in my heart was the belief that God had made a terrible mistake when he created me.
És a baj az volt, hogy milyen a szívemben még meglapult az az elképzelés, hogy amikor Isten engem megteremtett, akkor ez egy hiba volt.
In my religious upbringing before I knew the Lord, I had imagined that God had like a factory in heaven that made people, you know.
Én vallásos neveltetésben részesültem, még mielőtt megtértem, de mindig abban az időszakban mindig úgy gondoltam, hogy Isten, amikor megteremtette az embereket, akkor ez egy ilyen futószallag gond történt.
And in my heart, I honestly believed I was one of the defective products.
És én őszintén azt gondoltam a szívemben, hogy én a hibás áruk közé tartozom.
And even after receiving the Lord, I'd never confronted or dealt with that issue.
És még miután befogadtam az Urat, sosem néztem szembe ezzel a dologgal a szívemben, és sosem próbáltam ezt orvosolni.
You see, it's one thing to accept the way that we are and go, okay, I can accept the way that I am.
Mert tudjátok, az egy dolog, hogy az ember elfogadja azt, amilyen. Jó, azt mondjuk, hogy oké, hát akkor elfogadom azt, amilyen vagyok.
But making a willful choice to praise him is an entirely different matter.
De az már egy nagyon más dolog, amikor az ember úgy dönt, hogy Istent ezért dicséri.
And the challenge that God put before me that day is, Bill, are you going to believe my word and what it says about you, or are you going to believe your feelings about yourself?
És akkor Isten aznap ezt a kihívást intézte hozzám, hogy Bill, akkor te most elhiszed azt, amit az ige mond? Azt, amit az ige mond rólad, vagy inkább a saját érzéseidre hallgatsz?
And that one day kind of got me going on a journey to see God work in that area of my life.
És akkor azon a napon elindultam egy úton, ami arról szólt, hogy Isten elkezdett munkálkodni ezen a területen.
And a few years later at a conference, God allowed me to hear a speaker who spoke on this subject of accepting God's design.
Aztán néhány évvel később egy konferencián az egyik tanító pontosan erről a kérdéskörről beszélt, hogy fogadjuk el azt, amilyennek Isten teremtett bennünket.
At the time in America, there were a lot of books being written by Christians about how to deal with low self-esteem.
Abban az időben Amerikában sok keresztény író tollából jelent meg könyv, ami konkrétan arról szólt, hogy az alacsony önértékelésünkkel mit kezdjünk.
And a lot of secular people were writing books on how to have a healthy self-esteem.
És sok világi szerzőtől meg olyan könyvek jelentek meg, hogy az egészséges önértékelést hogyan érhetjük el.
And I had chronic low self-esteem, but I wanted a biblical answer to that. I didn't want the world's answer.
És nekem ugye krónikus alacsony önértékelésem volt, de én a Biblia válaszára vágytam ezen a területen, nem pedig a világ válaszára.
And the answer is accepting and praising God's design for us.
És a válasz az, hogy az ember elfogadja azt, ami ennek Isten teremtette, és dicséri Istent azért.
Because sometimes we have what I would call like a floating bitterness towards God.
Mert valamikor van egyfajta kis keserűség bennünk Istennel szemben.
It's not something that's like I'm really bitter at that person because of what they did.
Ilyen kis lappangó keserűségnek nevezhetnénk talán. Ez nem azt jelenti, hogy most én annyira olyan keserűség van bennem azzal az emberrel szemben azért, amit tett.
It may manifest itself as just a frustration about the way we are. I wish I could change the way I am.
Tehát ez nem ennyire nyilvánvaló, hanem esetleg úgy nyilvánulhat meg, hogy frusztráltak vagyunk azzal kapcsolatban, akik vagyunk.
But if we can't trust God for his design of us, it's going to be difficult to trust him for other things later on.
De hogyha nem bízunk Istenben azzal kapcsolatban, hogy ő tudta, mit csinál, amikor bennünket teremtett, akkor ugye az élet összes többi dolgában is nehéz lesz majd bíznunk benne.
And there's a lot of aspects of God's design for us that are unchangeable.
És Isten És azzal kapcsolatban, amilyenek Isten teremtett bennünket, számos olyan aspektus is van, amin nem tudunk változtatni.
Our physical features, how we look, it was designed by God.
Például a kinézetünk. Ezt Isten tervezte így.
Our mental abilities.
Vagy a mentális képességeink.
The parents that we have, God chose them for us.
Aztán a szüleink is, Isten választotta őket számunkra.
Our birth order, how many brothers and sisters we have, and whether we're the youngest or the oldest.
Illetve azt, hogy hányadikok vagyunk a sorban a családban, hogy hányadiknak születtünk a sorban, meg hogy kik a testvéreink.
He chose which brothers and sisters we'd have.
Isten konkrétan azt is kiválasztotta, hogy kik legyenek a testvéreink.
And by now some of you guys are thinking, God, I don't know if you really did such a great job there.
És mostanra már sokaknak megfogalmazódott a fejében, hogy hát Istenem, nem tudom, hogy annyira sikeres volt ez a projekted.
But I want to challenge you tonight to, if needs be, wrestle with God over these issues.
De én ezt szeretném nektek mondani ma este, hogy ha kell, akkor kezditek el tusakodni Istennel ezekben a kérdésekben.
Because one of the problems with evolution is it's influenced our thinking that we're sort of some random genetic, you know, byproduct.
Mert az evolúciónak az egyik hátulütője, hogy már annyira ugye befolyásolta a mi gondolkodásunkat, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi valamiféle genetikai melléktermék vagyunk.
And yet every aspect of God's plan for our lives is also related to the way he designed us.
Pedig Isten tervének az a terv, amit számunkra kialakított az életünkben, annak a tervnek minden aspektusa kapcsolódik ahhoz, amilyennek teremtett bennünket.
When manufacturers design a product, they have a certain plan for that type of product.
Ugye amikor egy adott terméket próbálnak piacra dobni, megtervezni először is, akkor a tervezők fejében van egy elképzelés, hogy milyen legyen.
They make a lot of different kinds of cars in America.
Ugye Amerikában sokféle különböző autót gyártanak.
But some of them were not designed to be driven in countries with where it's 300, you know, forints a liter for gas.
De vannak olyan autók, amiket nem arra terveztek, hogy mondjuk olyan országban vezessék, használják őket, ahol 300 forint egy liter benzin.
They were designed to be driven in places where the gas was a lot less expensive.
Hanem kimondottan olyan országokba tervezték őket, ahol sokkal olcsóbban lehet üzemanyaghoz jutni.
So you don't see too many of them here in Hungary.
Ezen autók közül sokat nem is lát az ember itt Magyarországon.
But in the same way, every aspect of God's design for our lives relates to his plan for us.
De ugyanez van egyébként Isten tervével is az életünkre. Annak a tervnek minden aspektusa kapcsolódik ahhoz, amilyennek Isten teremtett bennünket.
Now, you don't have to raise your hand if you don't want to, but how many of you have an unchangeable physical feature which, if you had the power to change it, you would?
Most feltennék nektek egy kérdést, de nem muszáj erre kérdést feltétellel válaszolnotok.
You brave enough to raise your hand?
Lenne, hogy hányatok
you have to tell us what it was, just if there's something you'd like to change.
Olyan kis külső jellemvonása, okay. Amit hogyha lehetne, szívesen megváltoztatnátok.
This conference speaker said one time he asked that in the audience, and a man whose wife had won the Miss America pageant earlier in her life raised her hand.
Ez az adott tanító azon a konferencián, amit említettem, elmesélte, hogy ő egy másik konferencián már ugyanezt feltette a hallgatóságnak, és volt ott egy hölgy, egy adott embernek a felesége, aki korábban Amerikában szépségkirálynő volt, és ő is felemelte a kezét.
He's thinking, this woman won a beauty contest in a country of 200 million people, what's wrong with her, you know?
És akkor ez a tanító azt mondta, hogy egy 200 milliós országban nyert ez a hölgy szépségversenyt. Mi a baj vele?
And he asked her afterwards.
És később meg is kérdezte tőle.
And she goes, oh, I've always thought my nose was too big.
És azt mondta ez a hölgy, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy túl nagy az orrom.
And yet, I mean, I always wished that I was more handsome than I am, which I know you realize it's hard to imagine that I would think that.
Én egyébként mindig szerettem volna jóképűbb lenni, mint amilyen vagyok, bár tudom, hogy ezt most nehéz elképzelni, hogy.
But seriously, I was always dealing with these thoughts that oh, if only I look somehow different, you know.
De tényleg nagyon sokszor kellett ezekkel a gondolatokkal elbánnom, hogy ó, bárcsak máshogy néznék ki.
I would be the popular guy on my high school or my college campus.
Bezzek, ha máshogy néznék ki, akkor a középiskolában sokkal népszerűbb lennék meg az egyetemen.
But as I got to know myself better as a Christian, I realized if I was that popular in the world, I never would have gotten saved.
De aztán keresztényként, ahogy jobban megismertem magam, rádöbbentem arra, hogy ha a világban ennyire nagy népszerűségnek örventem volna, akkor sosem tértem volna.
I would have been so satisfied by the worldly acceptance I got, I probably never would have seen my need for God.
Ugye a világból sugárzó elfogadás akkor olyan szinten megelégített volna engem, hogy valószínűleg sosem döbbenek rá arra, hogy szükségem van Istenre.
And God will often sacrifice our outward beauty in order to produce inward character.
És Isten sokszor feláldozza a mi külső szépségünket annak az oltárán, hogy egy hogy egy jellemet formáljon ki bennünk.
As believers, we all want to be more like Jesus.
Ugye hívőként mindannyiunk szeretne Jézushoz hasonlítani jobban.
In his character, in his nature.
Jellemét, természetét tekintve.
But the Bible tells us that by man's standards, he wasn't particularly handsome.
De a Biblia azt is elmondja nekünk, hogy emberi szemmel Jézus nem volt különösen jóképű.
In the Bible, God told the prophet Samuel one day, he says, Samuel, I don't see the way men see. Men look at the outward appearance, I look at the heart.
És aztán a Bibliában látjuk azt is, hogy Isten egy napon azt mondja Sámuel prófétának, hogy Sámuel, tudod, én másként nézek az emberekre, mint ahogy az emberek néznek egymásra. Én nem a megjelenést figyelem, hanem az ember szívét.
What about the choice of parents that God made?
És akkor mi van a szülők választásával, ami Istentől származik?
My parents were quite older when I was born. My father was 50, my mother was 39.
Az én szüleim már idősebbek voltak, amikor megszülettem. Az édesapám 50 éves volt, az édesanyám 39.
I grew up wishing my parents were younger.
Én mindig úgy nőttem föl, hogy az volt a vágyam, bárcsak fiatalabbak lennének a szüleim.
And yet they had a lot of wisdom that I think somehow got passed on to me.
És mégis annyira bölcsek voltak, és úgy gondolom, hogy ez valahogy azért valahogy sikerült átadniuk nekem.
And they probably got the wisdom from being older.
És valószínűleg ez a bölcsesség abból származott, hogy ők idősebbek voltak.
And both of my parents died, but had passed away and died by the time I was 26.
És 26 éves koromra már mindkét szülőm meg is halt.
But I can comfort others who've lost their parents early in life.
De így vigasztalni tudom azokat, akik szintén életük korai szakaszában veszítették el a szüleiket.
Esther lost both of her parents early in her life.
De Esther is nagyon korán elveszítette mindkét szülőjét.
But yet God, that was part of God's plan to bring her to the place of being with Mordecai and then being chosen to be a queen of Persia.
De mégis ez Isten tervének a részét képezte, hogy utána Mordokaj védőszárnyai alá kerüljön Eszter, illetve később Perzsia királynéjévé lépjen elő.
How about your place in the birth order?
És akkor mi van azzal, hogy te hányadiknak születtél a családban?
The firstborn son or daughter typically, and this is a generalization, is typically strong, confident, and handles responsibility well.
Most ez egy nagy általánosítás, de az elsőszülött fiú vagy leány általában erős, magabiztos és felelősségteljes.
The second born son or daughter oftentimes is insecure and deals with struggles with feelings of rejection.
A másodszülött meg sokszor bizonytalan és azt érzi, hogy elutasítást kap.
I remember hearing that thinking, well, that's me.
Emlékszem, hogy ezt, amikor erről hallottam, azt gondoltam, hogy hát.
Sometimes I'll be talking to someone and I'll say, are you like the second born in your family? And they'll go, yeah.
És amikor valakivel beszélgettem, akkor azt mondtam, hogy te olyan vagy, mint egy másodszülött a családban.
So, well, let me tell you how you think. And then they go, wow, how'd you know?
És akkor elmondom, hogy most akkor hadd mondjam el, hogy miket gondolsz. Ő meg teljesen álmul és bámul.
Well, because I know, I think that way too.
Ugye azért, mert én is így gondolkodom, onnan tudom.
Do you suppose that Joseph in the Bible enjoyed being the 11th born out of 12 boys?
De szerintetek József élvezte azt, hogy ő a 12 fiúból a 11. volt a születési sorban?
I mean, 10 older brothers.
Azért 10 idősebb testvér.
You know, and then, but yet God used all that for his purposes.
És mégis Isten mindezt felhasználta az ő terveiben.
What about your time in history?
És akkor mi van azzal, hogy a történelem melyik szakaszában élünk?
Maybe as you read about the history of Hungary, you think, oh, I wish I'd been born in the era of Hungary's monarchy, the greatest times in our country's history.
Lehet, hogy Magyarország történetének fényében azt gondolod, hogy ó, bárcsak a magyar monarchia korában születtem volna, ami olyan dicsőséges időszak volt.
But yet, from God's viewpoint, maybe the greatest time in Hungary's history is yet to come.
De Isten szemszögéből lehet, hogy Magyarország történetében a legdicsőségesebb időszak még csak most következik.
When heaven writes the history of Hungary, it'll write about hundreds of and maybe thousands of Hungarians going out as missionaries around the world, preaching the gospel of Jesus Christ.
Ja, ahogy a mennyben íródik Magyarország története, elképzelhető nagyon is, hogy arról szól majd ez a történet, hogy több száz, meg több ezer magyar megy majd el misszionáriusnak, és hirdeti Jézus Krisztust a világ minden pontján.
And I believe that time may very well be in Hungary's future, not its past.
És én úgy gondolom, hogy ez nagyon is elképzelhető, hogy Magyarország jövőjében
megtörténik. And as Mordecai tells Esther later, perhaps you've come to the kingdom for such a time as this.
Mordokai is azt mondja Eszternek később, hogy igen, valószínűleg nem véletlen Eszter, hogy ebben az időszakban élsz te itt, ebben a birodalomban.
In verse 15 and 16 he goes on, he says, my frame or substance was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me when as yet there were none of them.
15:16. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.
Interesting that in your book all these things were written down.
Érdekes, hogy ezt olvassuk. Könyvedben minden meg volt írva.
We now know that in the DNA there's enough information about us to fill 500,000 pages in books in a library.
Mi most már tudjuk, hogy a DNS-ünkben annyi információ szerepel rólunk, hogy ez 500,000 oldalt töltene tele. Ennyi könyvet tudnánk felhalmozni egy könyvtárban.
And scientists will tell you the information is not in the DNA, it's how it was arranged, like letters on a page. The DNA scientists will tell us that the information is not in the DNA itself, it's how the DNA molecules are arranged.
Tehát a tudósok azt is mondják, hogy ez az információ nem magában a DNS molekulában van, hanem a DNS molekula felépítésében.
So God was there just writing out that DNA, page after page after page of information about us.
Szóval ott volt Isten, és a DNS-eken keresztül, több-több oldalon keresztül írta rólunk az információkat.
A week ago I received this email, this devotion from a friend of mine, and it very much encouraged me and very much fits in with the study.
Egy héttel ezelőtt a következő e-mailt kaptam az én egyik barátomtól, ami nagyon bátorított, és egyébként kiválóan illeszkedik a mai tanításba.
Says, just think, you're not here by chance, but by God's choosing. His hand formed you and made you the person you are.
Ezt írja a barátom, hogy csak gondolkodj el ezen, hogy te nem véletlenül vagy itt, hanem Isten döntött úgy, hogy most ide helyez, és ő tett téged ezzé az emberré, aki vagy.
He compares you to no one else. You are one of a kind.
Te egyedi vagy, senki máshoz nem fogható.
You lack nothing that his grace can't give you.
Semmi sem hiányzik belőled, amit az ő kegyelme ne tudna kipótolni.
He has allowed you to be here at this time in history to fulfill his special purpose for this generation.
És ő megengedte, hogy a történelemben ebben a szakaszban élj te itt a Földön, hogy betöltsd.
My question for us tonight is, do we really believe that?
A kérdésem ma este az, hogy mi ezt hisszük-e tényleg.
If we do, it will result in praise and worship to God.
Mert hogyha elhisszük, akkor ennek eredményeként dicsérni és imádni fogjuk Istent.
Because that's how we see David reacting in verses 17 and 18.
Ugyanis a 17-es, 18-as versben azt látjuk, hogy Dávid is így reagál. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok.
He's just like, wow, God, you're always thinking about me, and those thoughts are good.
Ugye Dávid csak ámul és bámul azon, hogy Isten mindig rá gondol, és hogy jók az ő gondolatai.
There are an infinite number of good thoughts.
Egyszerűen végtelen számú jó gondolata van Istennek.
And then his response in verse 23 says, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties and see if there's any wicked way in me and lead me in the way everlasting.
És aztán a 23-as versben ez a reakciója. Vizsgáld meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján.
And that should be our prayer tonight.
Ezt kéne, hogy mi is imádkozzunk ma este.
So let's pray.
Úgyhogy imádkozzunk.
God, we thank you for you knowing everything, even our thoughts.
Uram, köszönjük, hogy te mindent tudsz, a gondolatainkat is ismered.
We thank you that you're always present, even when we don't sense you.
Köszönjük, hogy mindig jelen vagy, még akkor is, hogyha nem érzékelünk téged.
We thank you that you're able to keep us in the path that we should walk on.
Köszönjük, hogy meg tudsz bennünket tartani, azon az úton, amit számunkra kijelöltél.
And by faith, Lord, we praise you for the way that you've made us and for the circumstances that you've allowed to come into our lives.
És mi hittel áldunk téged, és hálásak vagyunk mindazokért a dolgokért, amiket megengedtél az életünkben.
And Lord, even if we don't right now understand how they would be part of your plan for our lives.
Uram, még akkor is, hogyha most még nem értjük, hogy ez hogyan is illeszkedik az életünkre hozott tervedbe.
We trust and believe, God, that you will, by the time we finish our life, we'll be able to look back and say, yes, it was all part of God's plan.
Mi hisszük, Uram, hogy mire az életünk végéhez érünk és visszanézünk, már látni fogjuk, hogy igen, ez is része volt, mindez is része volt Isten tervének.
By faith we believe you'll work all things together for the good for those who love you.
S hitáltal mi hisszük, hogy minden a javára válik azoknak, akik téged szeretnek.
And we thank you and look forward to the day when we'll see everything clearly.
És mi hálásak vagyunk, és várjuk azt a napot, amikor mindent tisztán láthatunk majd.
And we ask all these things in Jesus' name.
Mi is mindezt Jézus nevében kérjük.
Amen.
Amen.